Cseh 9 gólos meccsen nyert az Újpest a Fizzligában. Tovább élnek a feljutási remények női hokisainknál. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
A labdarúgó Fizzliga 30. fordulója ma az Újpest-Nyíregyháza találkozóval kezdődött. Hogy mi történt a mérkőzésen, azt Katona László foglalja össze.
K.O. kiütéses lilafehér siker, Újpest-Nyíregyháza 7-2. A harmadik percben Jovanov csúszott el a saját tér felén, tette mindezt utolsó mezőnyjátékosként. Horváth Krisztófer ezután a 16-oson belülre tört, kissé balról Kovácsot enyén átemelve gólt lőtt. Az ötödik percben az első találatot jegyző Horváth passzolta középre a labdát, Juhics pörgette fel magának, majd ballal 20 méterről a bal sarokba bombázott. 2-0. A tizedik percben Tiani ért kézzel a labdához az újpesti 16-oson belül, mégis Bogdán játékvezető azt Parinak ítélt 11-es. A videóbíró kisegítette Bogdát, így nem került sor büntetőre. A 15. percben Horváth Krisztófer tört a 16-oson belülre, kissé balról a jobb lábára tette a labdát, majd a bal sarokba gurított 3-0 negyed óra játék után. A 40. percben Kvacina 20 méterről csavart jobbal a felső lécre. A 45. percben Antonov 25 méteres szabadrúgása is a kapufán landolt. A második félidő kezdetén a szerb hátvéd ismét a felső lécet trafálta telibe, igaz, beadása súrolta a kapufát. Az 54. percben Krajcsovics Ável bolondította meg a Spari védőket 2-3 csel után, Toma lába között passzolt a kapu jobb sarkába. A 65. percben Mayer indította Juhicst, aki a büntető területen érve Matkóhoz továbbított volna. Jovanov nem tudta elrúgni a labdát, majd Matkó egy csellel átverte ellenfelét, és a kapu közepébe bombázott. 20 perccel a vége előtt megint nem tudott felszabadítani a nyíregyházi védelem. Brodics passzolt Horváth Krisztóferhez, aki 11 méterről a jobb felső sarokba lőtt, illetve első mesterhármasát lőtte az újpesti szélső. A 81. percben Tiani jobbra passzolt Kvacinának, aki jobbról 12 méterről éles szögből a jobb kapufa tövéhez lőtte a labdát, ezzel szépített a szabolcsi együttes. 5 perccel a rendes játékidő vége előtt a gólpasszjegyző nigériai Tiani 6 méterről emelt a bal sarokba, de az Újpest nem adta a lába. 87. percben Brodics a felezőtől indította Matkót, aki berobogott a 16-oson belőre, és éles szögből a rövid felső sarokba lőtt. A hazaiak a tabella 6. helyére ugrottak fel győzelmüknek köszönhetően, a Spari marad a 9. Újpest Nyíregyháza 7-2.
A mérkőzés után Cingerkocka Henrietta a mesterhármat szerző Horváth Krisztóferrel beszélgetett.
Gratulálok a fölényes győzelemhez, ilyen, amikor lekerül a teher és felszabadultan játszik a csapat?
Hát igen, igazából ugye tudtuk, hogy már az előző meccsen bebiztosítottuk a bennmaradást, és hát ezen a meccsen már csak élveztük a focit, amit eddig is próbáltunk ugye előző meccsen is. Úgyhogy hát igen, kijött szerencsére a lépés.
Gratulálok, mert hogy 3 gólt szereztél, és gólpaszt is adtál, és ilyen még az M4-es pályafutásod során nem is volt. Hát ugye nem is a pályafutásod során, de az idényben ma élveztetem a legjobban a játékot?
Igen, hát látszott azért rajtam is, meg a csapaton is, szerintem ez a felszabadultság. Én személy szerint nagyon élveztem, de szerintem a csapat többi tagja is elmondhatja ezt, és hát most nyilván ennek a 3 gólnak, meg gólpasznak ellenére nagyon örülök a győzelemnek.
Mit vetít ez előre, akár a játék, akár a mentalitás, úgy minden az egész mérkőzés a jövőre?
Hát igazából most személy szerint nekem a mentalitásom mindig jó volt, úgyhogy ezt kell továbbvinni a következő mérkőzésekre, és hát a következő 3-at is megnyerni.
A labdarúgó Fizzliga 30. fordulójának slágermeccse kétségkívül a tabella élén azonos pontszámmal álló Eto FC és a Ferencváros győri rangadója, amit vasárnap 19 óra 30 perctől rendeznek. Priskin Tamás mindkét csapatban megfordult pályafutása során, őt kérdezte az esélyekről Elpap István.
Mindenféleképpen egy nagyszerű mérkőzésre számítok, egy bajnoki döntőnek is mondható mérkőzésre. Két nagyon jó csapat találkozik, aki nagyszerű teljesítményt mutatott az idei szezonban. Nyilván én azt mondom, hogy a Ferencváros az elmúlt időszakban egyedülalkodó volt a magyar bajnokságban, és most ugye ebben az idei szezonban viszont a Győr személyében egy nagy kihívója van, úgyhogy tényleg egy nagyszerű mérkőzés, ezt én nagyon kíváncsian várom, hogy miként alakul majd.
Nyáról lesz két éve, hogy az Eto hosszú hányatatás után visszajutott az NB1-be, kifejten gyengén kezdett, de aztán olyannyira magára talált, hogy onnantól már pontot is alig vesztett, meccset pedig végképp nem, és az év végén oda is ért az európai kupát érő helyre, de ott is volt egy Győr Fradi, amin egyébként a Fradi bajnoki címe múlt, azt akkor a Ferencváros meg tudta nyerni. Most mennyiben más a helyzet? Mennyivel erősebb a mostani Győr, adott esetben a tavalyihoz mérten milyen most a Ferencváros?
Igen, sokan vártuk ezt a pillanatot, amit te is említettél az elején, hogy a Győr, hála Istennek, visszakerült az NB1-be. Igen, nehézkesen indult, de utána én azt mondom, hogy a csapat megtalálta a nagyszerű formát, és a bajnokság, az elmúlt bajnokságot is már úgy fejezte be, hogy tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtva, és ezt sikerült átmenteni a következő szezonra, tehát az idei szezonra is. Én úgy mondom, nagyszerűen sikerültek az igazolások, nagyszerű játékosokat sikerült beépíteni az Eto'nak az utánpótlásból, úgyhogy tényleg olyan játékosok alkotják most az Eto csapatát, akik én szerintem a posztjukon meghatározóak is a bajnokságban, sőt lehet, hogy a legjobbak, itt akár a Vitális Mirán vagy a Csingermákra gondolva, úgyhogy nyilván egy nagyszerű csapatról beszélünk, nem véletlenül beszélünk most igazán bajnoki döntőről, de nyilván a másik oldalon is egy nagyszerű csapat van, aki ugye az idei szezonban három fronton is helytált, ugye elsősorban az Európa Ligában, a bajnokságban, és ugye még a kupában is találkoznak majd a csapatok, úgyhogy biztos, hogy kielezett mérkőzés lesz. A Ferencváros, azt tudhatjuk, hogy nagyszerű kerettel rendelkezik, nagyszerű játékosokkal, úgyhogy tényleg én úgy érzem, hogy ez egy nagyszerű mérkőzés lesz, és kíváncsi a várom, hogy említettem, hogy mi lesz a végkimenetel. Szerintem nagyon fontos lesz, hogy melyik csapat tudja majd kiválóan kezelni a rájuk nehezedő nyomást, és melyik csapat lesz az, aki majd jobban kihasználja a helyzeteit.
Azt egyelőre nem tudhatjuk, hogy ki nyeri ezt a rangadót és az NB1-et, mint ahogy azt sem, hogy jövőre mely csapatok alkotják majd az első osztály mezőnyét. Az azonban biztos, hogy a Vasas nagyon közel van ahhoz, hogy három év után újra kiváltsa élvonalbeli tagságát. Ehhez az kell, hogy az angyalföldi együttes hétfőn legyőzze a BVSC-t hazai pályán. Urblik Józsefet, a Vasas csapatkapitányát halljuk.
Hát nyilván nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk, mert azért első forduló után, amikor itthon kikaptunk a Csákvárral 4-1-re, azért kevesen gondolták ezt, hogy 5 fordulóval vége előtt így fogunk állni, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezért, és megérdemeljük azt, hogy hétfőn a mi szurkolóink előtt tudjunk ünnepelni. Most úgy gondolom, hogy most vagyunk igazán egy csapat, mert eddig az utolsó 2 évre visszagondolva azért nem úgy csináltuk a dolgokat, ahol kellett volna, De most úgy gondolom, hogy tényleg mindegy csapat, úgy játszunk, mindenki küzd egymásért, és ezt látni a pályán. Nagyon vágyom arra, hogy visszajussunk NB1-be, ahova szerintem valók vagyunk. Az, hogy csapatkapitán vagyok, örülök, hogy így szereplünk, és tényleg a csapat és a stáb is rendben van, de még nincs vége, még tényleg az a hétfői meccs az nagyon kell, utána még van 4 meccs, mert ha már feljutunk, akkor bajnokként szeretnénk feljutni.
Labdarúgás után jégkorong, a magyar női jégkorong válogatott a Káposztás-megyeri Vasas jégcentrumban zajló női jégkorong divízió 1-perás világbajnokság 4. fordulójában Olaszországgal csapott össze. Virányi Zsolt tudósít.
Óriási győzelem a Káposztás-megyeri jégcsarnokban, győzelmi kényszerben játszva Magyarország-Olaszország 3-2, pedig az első gólt az olaszok ütötték, innen fordított a magyar csapat 3-1-re, és a végén ugyan szépítettek az olaszok, sőt, lehozták egy időkérés megelőzően az utolsó 2 percre a kapusukat is, de az üres kapuba többször veszélyeztetett a magyar válogatott. Igaz, gólt már nem tudtunk szerezni, de ők sem, mert hősiesen védekeztünk, és ez a lényeg. A krónikához még hozzátartozik az is, hogy a mérkőzés 4. percében Reyes passzát balról keresztbe, Varano kapja, belövi német, amik a hálójába, ezzel vezetés szereznek az olaszok. A második harmadban sokkal jobban kezdünk, újabb lövések, helyzetek, de már a magyaroktól, Pázmándi Zsófiától, a kaposvári születésű remek játékosunktól, csatárunktól. A második harmad 11. percében Tamó kiállítását góra váltja még hozzá Hizl Réka úgy, hogy már csak 17 másodperc volt hátra a kiállításból. Hizl, hát több mint Sándor Csikar szögből valonnan a lalaponalról, balról úgy emelte a korongot, hogy az talán még a olasz kapus sisakjához is hozzáért, és ezzel lett 1-1. Ezt követően egy zicsert védett meg német Anikó Kaumó, míg a következő ember előnyünket már nem lőjük be, aztán jön egy olyan szituáció, 2-1 lesz ezt követően, amikor Odnoga Lotti egy ember előnyből a 3. harmad elején remek labdát kap Lippaitól jobbról, és Odnoga balról behúzza, hatalmas gólt lő az olaszok kapujába, és ezzel 2-1 ide. Sőt, mi több, Huszák Alexandra a lendületet folytatva megint beviszi a korongot az olaszok harmadába, Messler jobbról a palánk mellől lő, Huszák még beleteszi az ütőjét, mert jön a lövésért, és ez 3-1-et jelent, a végén pedig ugyan szép itt Kaumó, méghozzá egy emberelőnyű szituációban a 13. percben, az utolsó 20 percben a bal felsőbe, de Németh Anikó és a csapat hősiesen védekezve megtartja ezt a 3-2-es állást, ami a végeredmény a divízió 1-peres női jégkorong világbajnokságon.
Következzenek az interjúk a riporter Kreisz Bálint.
Izu Rékával beszélgetünk, aki a magyar csapat első gólját szerezte a mai napon. Milyen volt ez a találat? Egy elég érdekes szituációból született.
Hát igen, ugye előnyt kaptunk, és igazából már azt hittem, hogy az első lövés bent volt, ugye, amit Medi lőtt. Utána hallottam a kapuvasnak a hangját, és akkor úgy gondoltam, hogy mivel kipattant a korong, láttam, hogy a kapus nem volt a helyén, és egy kicsit így kicsúszott a kapuból. Ezért gondoltam, rálövöm a kapura, vagy a kapusra. És hát sikerült is, ugye a hátáról bement a korong, és hát utána csak ünneplés volt.
Nem sok embernek adatik meg, hogy 16 évesen egy hazai világeseményen gólt lőjön, és aztán több mint 1500 ember őt ünnepelje. Ilyennek képzelted el ezt a pillanatot?
Hát biztosan, biztosan jobb volt, mint aminek elképzeltem. Az, hogy ilyen fiatalon itt lehetek ugye ezen a pályán, család előtt, úgymond nekem ez tényleg ahhoz otthonom, mert a Vasossal minden nap itt voltam gyerekkoromtól kezdve. Szóval nem is tudom elmondani, hogy ez milyen érzés, és nagyon örülök, hogy sikerült betalálnom, és boldoggá tehettem a nézőket.
Boldog a Lottival beszélgetünk, aki a magyar csapat második gólját szereztem, hogy megszereztük a vezetést. Azért az egy nagyon szép lövés volt. Te hogy látod belülről azokat a másodperceket?
Hú, hát ugye először emberelőnyben voltunk, aztán ugye kaptunk egy kiállítást, úgyhogy 4-4 volt, ami azt jelenti, hogy egy kicsit több időnk és terünk volt, de így nem akadt meg bennünk az a vér, és nem ijedtünk meg a 4-4-től. Úgyhogy tök jól le is támadtuk őket, megkaptam a korongot, és volt egy nagyon jó takarás, és ugye az edzők beszéltek arról, hogy egy kicsit a szöget változtassuk meg, amikor lövünk, és pont jól jött ki, hála Istennek, és azért jó érzés volt.
Nagyjából az utolsó másodpercében voltunk a 4-4-nek, amikor a gólodat szerezted. Ezt tudtad, vagy ez a lövés csak és kizárólag a helyzet felismerésnek köszönhető?
Hát ugye ezt előre nem nagyon tudom, hogy fog alakulni minden. Pont jól jött ki a szög is, a lövés is, a takarás is, és ugye takarás nélkül nem ment volna be, úgyhogy olyan izgatott vagyok még most is, hogy nem is tudom, hogy ki volt a kapu előtt, de nagyon jól csinálta. Tényleg így nem egy egyéni mozdulat volt, hanem sok mindenkinek kellett elvinni játékosokat, elvenni a kapus szemét, és így sikerült.
Veszele Reginával beszélgetünk, aki itt ma a mérkőzés legjobbjának választottak magyar részről, és a harmadik gólt is ő szerezte a hivatalos statisztikák alapján. Milyen volt számodra ez a találkozó? Fordulatos mérkőzés volt, de nagyon jó lett a vége.
Igen, ez egy nagyon pörgős mérkőzés volt, amit tudtunk az elejét kezdve, tudtuk, hogy meg kell nyomni, mert bármi megtörténhet, ami meg is történt, ugye az olaszok szerezték meg a vezetést, de azt tudtuk, hogy nem szabad leülnünk, mert mindenki eléggé fel volt buzdulva az, hogy ezt meg kell nyernünk ezt a meccset, és sikerült is átfordítani az eredményt.
Arra bekapott gólra hogyan kellett reagálnatok? Mik voltak azok a dolgok, amiket át kellett alakítani, kicsit csiszolni kellett, vagy csak megnyugodni?
Hibák azok mindig történnek, ugye láttuk, hogy mi volt a hiba, azt a következőre azt azért kicsit átbeszéltünk, de így meccs közben nem igen szoktuk kijavítani az ilyen hibákat, mert koncentrálnunk kell arra, hogy ne a negatívumokat, hanem a pozitívumokat szedjük össze, ami meg is történt, a szurkolók segítségével is azért ott nagyon hangosak voltak, amit meg is köszönünk nekik, és azáltal átlendültünk ezen a kisebb hibákon, és sikerült is.
Mérkőzés közben mennyire tudtál így a szurkolókból erőt meríteni, mennyire tudtál egy picit úgy figyelni arra, hogy ünnepelnek a góloknál, ezt mennyire lehet így beengedni?
Ó, hát ez nagyon. Amikor őszintén bevallom, amikor ugye játszunk, akkor nem teljesen lehet hallani, mert annyira koncentrálunk, de amitán mondjuk belövünk egy gólt, vagy egy nagyobb helyzet után, amikor így ugye mély levegőt kell venned, hallod őket nagyon, és ez akkora energiát ad, hogy hiába mondjuk elrontasz egy lövést, de ők azért felbuzdítanak téged, és tudnod kell, hogy nem adhatod fel, hanem csak nyomnod kell tovább.
Férfi válogatottunk kis pályára lépett, mégpedig világbajnoki felkészülési mérkőzésen, szintén Budapesten, a Megyeri úton. A mieink hosszabbítás után 3-2-re verték Lengyelországot, úgy, hogy a mérkőzés vége előtt 10 másodperccel egyenlített Dobos Mihály Bendegúz, aki a hosszabbításban a győztes gólt is beütötte. Mindhárom magyar versenyző korán búcsúzott a georgiai cságáncs Európa-bajnokság mai programjában. A 63 kg-osok között induló Kriza Anna és a 73 kg szegedi Dániel is az első körben búcsúzott. Még a szintén 73 kg-osok súlycsoportjában versenyző Szabó Áron második mérkőzésén kapott ki. Szegedi Dániellel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
Dani, egy viszonylag gyors kiemelés lett a vége. Kicsit leírod az egész szituációt, hogy te hogy láttad, hogy mi történt?
Az volt a stratégia, az edzőm, azt beszéltük meg, hogy nyilván az az erőssége, hogy erős. Nyilván nekem is az az erőssége, hogy erős. De most nyilván ez egy rizikó szituáció, szóval az elején azt beszéltük, hogy nem kéne ezeket bevállalni. Így úgy mentünk föl, hogy kicsit mozgatni, teljen az idő, befordulni, hát a fáj, és onnantól meg lehet majd lepni. Nyilván az elején szeretett egy gyorsukottam, és sajnálok, mert tudtam, hogy ez a dobást fogja végrehajtani, de valahogy mégis úgy áthúzt, hogy pont leértem az oldalamra, ami teljesen jogos volt, az a lyukó. Utána meg már elgondolkoztam, hogy nyilván még sok idő van, de hát megpróbálkozom hátra. A probléma az volt, hogy félbefordulás hajtottam végre, tehát megfogtam, jól összegyűjtöttem, csak nem fordultam, mert teljesen hittem magamban, hogy ezt végre bírom majd ezt az akciót. Visszalépett, és ha visszalépett, abból szedett össze, és emelt ki sajnos. Szóval igen, ez az én mulasztásom volt, hibám volt, és ezt használta ki.
Ez olyan furcsa meg a hallani is, hogy itt most Borbarnával is beszélgettünk az előbb, hogy ő is azt mondta, hogy ez talán ilyen fejben dőlhetett el, vagy mentálisan, hogy ő mindig azt mondja, hogy higgyetek már magatokban, hogy azért neked is a budapesti VB óta voltak olyan eredményeid, akár Espositóra gondolok, hogy azért azt gondolom, hogy ebből itt nagyon jól, tök jól lehetne meríteni, hogy te ezt a mentális részét hogyan látod?
Figyelj, ebben igaza van mindenkinek. Sokszor ez fejben dől el, sőt, inkább fejben dől el. Tehát az ember hisz magában, és 110% oda megy, hogy ezt is összeverem, akkor össze fogja verni. Most én tavaly nagyon jól kezdtem az éve, aztán valahogy a budapesti VB óta ott kicsikét azóta fejben keresem önmagamat. Nyilván ez betudható annak, hogy volt nagyon sok sérülésem, és akkor nyilván tudod, volt egy szinten, van egy sérülés, akkor nyilván visszaesik az ember, és keményebben kell edzeni, hogy ugyanazt a szintet elérje. És nyilván sok sérülés, az sok kihagyás. És sokszor nem az a baj a testadottságaim, mert erő megvan, állóképesség megvan, itt fejben az, hogy elhiszem, hogy tényleg erősebb vagyok náluk, mert edzésen nyilván az egy más környezet. Tehát edzésen eldobsz valakit, akkor oké. De versenyen ott senki nem akar elest, tehát mindenki 110%-a fog küzdeni. És itt a fejben kell elhinni azt, hogy én tényleg képes vagyok arra, hogy megverjek mindenkit. Mert tényleg így van, tehát hogy edzésen őket elbírom verni, mindenkit elbírok verni, és van rá példa, hogy dobálgatom. De nyilván versenyszituációban meg nagyobb a stressz, nagyobb a nyomás, akkor ami nekem az erősségem, a mentális része most pont az hagyott cserben az elmúlt időszakban.
Hét magyar vívó léphet Pestre vasárnap a 64-es főtáblán a budapesti párbajtőr Grand Prix női versenyében. Muhari Eszter mellé a mai selejtezőből Nagy Blanka, Liptai Hanna, Gnám Tamara, Büki Lili, Borsodi Emma és Horváth Lotti csatlakozott. Nagy Blankát a selejtező után Somogyi Zsófia kérdezte.
Blanka, gratulálok, ez a nagyon magabiztos továbbjutás, feljutás a főtáblára. Ez hogyan értékelette, mert tényleg azt hiszem a második legjobb eredménye jutott át a csapatba, és hát vasárnap pedig majd itt ebben a nagy-nagy csarnokban a főtáblán.
Igen, most egy hete értünk haza a VB-ről, és hát ugye ott a csapatversenyen sajnos nem tudtam részt venni a lányokkal, viszont próbáltam a héten összeszedni magam, hogy itthon hazai színekben már ugye minél több jó asszót tudjak vívni, és nyilván az volt a célom, hogy vasárnap folytassam. Szerencsére ezt ilyen rövid úton sikerült elérni. Nagyon örülök neki, és én is úgy értékelem, hogy magabiztos volt végig a vívásom, és tudtam úgy vívni, ahogy igazán szerettem volna. Erre boldog vagyok.
Azt szokták mondani, hogy ezért a csoportban annyira nehéz vívni, mert hogy azért mégiscsak ugye 5 tusra megy, nyilván a párbajtőrben más, mert ott azért az idő is beleszólhat, de mégis mennyire éreztette ezt nehéznek, mennyire volt, úgy tűnik, hogy könnyű volt, de mennyire kellett úgy mentálisan egy picit akkor úgy mindent beleadva beleállni, mennyire volt megterhelő?
Mentálisan egy kicsit kevésbé volt megterhelő, mint gondoltam. Most próbáltam inkább elfogadni azt, hogy igenis van teher, és nyilvánvalóan 6-0-at szeretnék vívni, és ezzel most nem elnyomni szerettem volna ezeket a kis ördögöt a vállamon, hanem azzal együtt, azokkal a gondolatokkal együtt vívni, viszont felülkerekedni rajtuk, és hát sikerült.
Egyébként még annyit, hogy milyen formában vagy, említetted, hogy ott a korosztályos versenyek nem tudtál ott a csapatban szerepelni, de mondjuk tényleg itt említetted a hazai pástot, szóval hogy vagy, milyen forma van, és mennyit számít majd az a pihenőnap holnap, meg az, hogy tényleg már nem kell többet itt vívnod.
Szerintem az nagyon sokat számít, hogy most tudok pihenni, ma délután is, és még holnap is van egy pihenőnapunk. Az nagyon sokat számít szerintem, hogy itthon vagyunk, Pesten ez egyben nyomás is, viszont most próbáltam ezt inkább a javamra fordítani, és hát nem vagyok csúcsformában, ez nem titok. Ez nem titok, viszont próbáltam kihozni magamból a maximumot, és hát meglepett engem is, mert nem erre számítottam, egy küzdős napra számítottam, viszont sikerült ezt hamar túllépni ezen a napon.
Ennek fényében akkor milyen célra, vagy mit vársz el magadtól a vasárnapi főtáblás versenyen?
Alapvetően szeretnék ugyanúgy érezni vívás közben, mint a mai nap, mert ez nagyon jó volt, és szeretném így megtalálni a saját vívásomat vasárnap is, és akkor igazából úgy érzem, hogy csak jól sülhet el a vasárnapi nap.
Milák Kristóf újabb aranyérmet nyerte a Sopronban zajló úszó országos bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok ezúttal 50 méter pillangón diadalmaskodott, a szám specialistáját, Szabó Szebasztiánt utasította maga mögé, akinek így megszakadt a 2019 óta tartó győzelmi sorozata. A Honvéd klasszisa az OB-n másodszor nyert, 100 méter gyorsan német Nándort győzte le, az FTC olimpiai negyedik kiválósága ugyanakkor most a 4x100 méteres gyorsváltó első embereként vigasztalódhatott azzal, hogy teljesítette a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintet. Német Nándort halljuk.
Váltó első embereként Európa-bajnoki szintet úsztál 100 gyorson. Ez mondjuk a bizonyíték arra, hogy érezted, hogy ez benned van?
Igen, ezt éreztem a középdöntős 100 gyors után, hogy ez bennem van. Tegnap azért csalódott voltam egy kicsit, hogy nem jött ki. Azt most tegyük félre, hogy másik lettem. Nyilván örültem volna a nyerek, de nem feltétlen ez volt a cél. Hogy mondtam, hogy 48-on belül idővel azért bőven lehetett volna nyerni. De viszont bennem volt az a tüske, hogy én a 48-11 után azért éreztem magamban azt az erőt, hogy 48-on belül ússzak, és tegnap 80-nál egyszerűen egy olyan ilyen horgonyt, mint a ledobtunk volna, és nem tudtam úszni, elsavasodott mindenem, és ma viszont egy nagyon jól éreztem magam visszafele az 50-en. Nagyon sokáig lehetne elemezni, hogy mi az, ami egyszerűen, hogy egyik nap nagyon jól érzem magam, másik nap nem annyira, de mégis látjuk azért, hogy csúcsformában vagyok, és azok az edzőtáborok azért kifizetődtek, amiben voltunk. Nagyon örülök neki, mert egy kicsit felkönnyebbültem most, ha lehet így mondani. Most az országos előtt én nem voltam beteg, és tényleg egy eszméletlen jó felkészülés, hogy egy kicsit a kondin változtattunk, ugye Kuruc Attila segíti most a felkészülésünket, és az is egy jó visszajelzés, hogy az is jó irányba halad, és éreztem magamban az erőt, azért is voltam, tegnap egy kicsit bosszantó volt ez a 100 gyors számomra. Mindenképpen úgy álltam fel ma, tudom, hogy 200 gyors volt előtte, de volt sok időm, és mindenképpen magamnak akartam bizonyítani, hogy én azt meg tudom csinálni, ezt a 48-on belül, illetve nem úsztam még OB-n ilyen jól. Szóval, hogyha így megyünk tovább, akkor az Európa-bajnokságon még akár egy országos csúcs is kisülhet, ami mindenképpen azért megyünk, hogy egy érmet szerezzünk, és ahhoz szerintem az országos csúcs közelébe kell úszni, hanem jobbat.
Kaposvár mávelőre döntőt rendeznek a férfi röplabda extra ligában. A Kaposvár házigazdaként 3-0-ra győzött a Kazincz Barcika ellen az elődöntő harmadik mérkőzésén, és így összesítésben is 3-0-ra nyerte a párharcot. A másik ágon Mávelőre Pénzügyőr 3-1, a párharcot szintén 3-0-ra a Mávelőre nyerte. A női röplabda extra ligában szereplő Békés Csaba további egy évvel a 2027-28-as szezon végéig meghosszabbított a Nagy Péter vezetőedző jövő nyáron lejáró szerződését. A tavaly nyáron kinevezett szakember, aki egyben a férfi válogatott szövetségi kapitánya is, irányításával első idényében kiválóan szerepelt az együttes, ugyanis a bajnoki bronzérem mellett 9 év után elhódította a magyar kupát. A Szekszárd hazai pályán szerzett előnyt a női kosárlabda NB1 5.-8. helyért zajló helyosztóján azzal, hogy 70-55-re nyert az Elte Beac együttese ellen. Csata, Vasas Akadémia 68-44. Az egyik fél második győzelmeig tartó párharcok szerdán folytatódnak. A férfi kosárlabda NB1 alsóházi rájátszásában NKA Pécs Oroszlány 108-69 és Zete Kecskemét 82-93. Nagy László bekerült a Nemzetközi Kézilabda Szövetség szervezési és versenybizottságába. A testületbe a 6 kontinentális szövetség képviselője került be, 7. tagnak pedig a bizottság elnöke a Magyar Szövetség elnökségi tagját javasolta. A Veszprém sportigazgatójaként is tevékenykedő Nagy László játékosként többek között kétszeres olimpiai negyedik helyezett és Bajnokok Ligája győztes volt. Mindeközben az Európai Kézilabda Szövetség végrehajtó bizottsága is ülésezett. A tagok döntöttek többek között arról, hogy bevezetik a klubvilágranglistát, valamint elfogadták azt a javaslatot, hogy a következő idénytől az Európa Liga, valamint a Bajnokok Ligája győztese is automatikusan a Bajnokok Ligájában szerepelhessen a férfiaknál, még akkor is, ha hazája bajnokságából amúgy nem szerezne indulási jogot. Tegnap előtt derült ki, hogy mégsem Kárpáti Krisztián, hanem Kopornyik Zsolt lesz a Győri Eto élvonalbeli férfi kézilabda csapatának vezetőedzője. A klub januárban jelentette be, hogy nem hosszabbítják meg a jelenlegi tréner Kilvinger Bálint lejáró szerződését, és a csapatot nyáron az évek óta Szegeden dolgozó Kárpáti Krisztián veszi át. A szerdai közlemény szerint erre mégsem kerülhet sor, mert a magánéletében olyan egészségi helyzet alakult ki, amely jelentősen megnehezítette volna a győri munkavégzését. Kopornyik Zsolt ma Szabó Szilviának nyilatkozott a kialakult helyzetről.
Minden nagyon hirtelen történt, és nagyon-nagyon gyorsan történt. Valóban a klub úgy készült, hogy Kárpáti Krisztián vezetésével vágunk neki a következő szezonoknak, és vele közösen kezdtük el felépíteni, megtervezni a jövő évet, vele közösen próbáltuk kialakítani az ő szájíze alapján a játékos keretet is, természetesen a klubban és a klubvezetéssel együttműködve, úgyhogy mindenkit egyrészt letarlóza, másrészt teljesen váratlanul ért az a hír, hogy Krisztián családjában problémák álltak fent, és ennek folyamányaként nem tudja ellátni ezt a feladatkört, nem tudná megfelelően ellátni ezt a feladatkört, ami rávált volna. Úgyhogy gyakorlatilag ez, amit jelen pillanatban tudunk, és ugye itt a kommunikáció a felek között ugye vezetői szinten történik. Úgyhogy ami megjelent, az jelen pillanatban minden, amit most én is elmondtam ezzel kapcsolatban. Tehát az események hirtelen történtek, váratlanul, és ennek hatására itt a klubvezetés, illetve természetesen az egyetemnek a vezetése tulajdonosi kör mérlegelte a helyzetet, és utána született meg ez a döntés.
Aki téged ismer, az tudja, hogy amit csinálsz, azt mindig szívvel, lélekkel csinálod. Itt Győrben is, nem csak a nagy csapatnál, ugye Kilvinger Bálint mellett dolgozol, hanem az utánpótlásban is ott vagy egész nap, ezen jár az eszed, a szíved. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem sokat vaciláltál, amikor jött a felkérés.
Köszönöm szépen, és megtisztelő. Igen, az utánpótlásban itt azért vannak nagyon-nagyon kiváló szakemberek, mi próbáljuk segíteni a munkájukat egy-egy szóval, egy-egy tanáccsal, hogyha lehetséges, illetve próbálunk inkább operatív jelleggel támogató tevékenységet folytatni. A felkérés kapcsán egyrészt nagyon rövid volt az idő, rövid volt a lehetőség, illetve fontos volt az, hogy a vezetőség egyöntetően kimondta, bár ugye ilyenkor mindig felmerülnek nevek, illetve vannak lehetőségek, de hogy az elvégzett munka kapcsán, illetve a jelenlegi helyzet alapján is a legjobb az, hogyha egy olyan személy veszi át a kezem, mert ismeri az itteni viszonyokat. Úgyhogy ahogy az egész folyamat, ez is egy gyorsabb döntés volt, rendkívül megtisztelő, nagy feladat, egy nagyon nagy kihívás, de való igaz, nem gondolkoztam ezt sokat.
Ugye Kilvinger Bálinttal viszitek az NB1-es csapatot immár 2 éve, ha jól számolom, ugye? Mennyiben viszed tovább a Bálint által elkezdett munkát, és mennyire tudod te belevinni a saját személyiségedet?
Nagyon fontos szerintem megjegyezni, hogy Kilvinger Bálinttal rendkívül jó a munkakapcsolatunk, és nagyon ismerjük egymás gondolatát, akár egy-egy gyakorlatnál, akár a videó elemzések során, amikor nézőpontokat vagy elemzési szempontokat alakítunk ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt én is tanultam, mindenkitől lehet ugye átvenni dolgokat, és azt el tudom mondani, hogy Kilvinger Bálint rendkívül felkészült és a rendkívül precíz edző, úgyhogy több mindent eltettem én is a tarsolyban. A jövő évi csapat szerkezete és rendszere azért annyiban változik, hogy ugye érkeznek új játékosok, illetve lesznek játékosok, akik távoznak, és nem lehet minden csapatra ugyanazt a sémát ráhúzni. Úgyhogy amikor a végleges keret kialakul, akkor tudjuk megmondani, hogy milyen irányban tudunk tovább menni. Az alapokat látjuk, hiszen Kárpáti Krisztián elképzelései alapján, illetve abban a folyamatban én is részt vettem, Krisztián mondta az irányvonalat, azt próbáltuk átvenni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy jelen pillanatban szeretném belevinni a saját elképzelésemet, illetve próbálni arra formálni a csapat játékát, mind védekezésben, mind támadásban, amivel itt az átigazolási szezon végén tudunk rendelkezni már játékos állományügyileg.
Doppingvédség miatt nem indulhat az MBH Bank csapata az idei Tour de Hongrie-n. Erről a Magyar Kerékpáros Körverseny hivatalos oldalán jelent meg közlemény. A csapat egyik tagja, Makrai Bálint március 30-án pozitív doppingtesztet produkált. A verseny főszervezője Eisenkrammer Károly kiemelte, hogy a zéró tolerancia elvét vallják a dopping minden formájával szemben. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség pedig nem csak a vétkes sportolókat, hanem a csapatokat is megbünteti. Makrai Bálint közleménye szerint a rendellenesség a vizeletvizsgálatot érinti, míg a vérvizsgálatok nem mutattak ki semmilyen eltérést. Az egyik feltehető ok az étel szennyeződése, ezért elvégeztetjük a termékek és élelmiszerek elemzését. Egyelőre várjuk a B minta elemzését, nyilatkozta a 19 éves bringás. A sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.